Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Feledi Botond külpolitikai elemző. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok. Kétnapos ülést tartott Helsinkiben a Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt. A kongresszuson Manfred Webert, az EPP parlamenti frakció vezetőjét választották csúcsjelöltnek a jövő évi európai parlamenti választásokra, mint azt híreinkben is elmondtuk. Mindenek előtt kérem, röviden mondja el, hogy mit is jelent a csúcsjelöltség.
A csúcsjelölti rendszer alapvetően a német politikából jött ötletre azt próbálta elérni, hogy az Európai Parlamentben helyet foglaló politikai csoportok, frakciók megmondják, hogy ha ők nyernek, akkor kit fognak az Európai Bizottság élére küldeni. Ugye azt kell tudni, hogy az Európai Parlament választja meg új összeülése után az új Európai Bizottságot, viszont, és itt van a csavar az egész történetben, a állam és kormányfőknek ebben jelentős beleszólása van, hogy végeredményben kit fognak jelölni. Tehát ők az állam és kormányfők jelöltjeiről szavaznak, és ez éppen ezért az intézményközi háborúban értelmezhető kis csata, amiben a parlament megpróbált magához nagyobb jogosítványokat vonni abban, hogy a bizottság összetételébe jobban bele tudjon szólni.
Mi van szabályozva, és mi az, ami tulajdonképpen egy szóbeli megállapodás ebben a rendszerben? Mert hogy ugye legutóbb Jean-Claude Juncker volt az első ilyen csúcsjelölt, és akkor volt vita is a csúcsjelöltek között.
Most is lesz vita, tehát egész biztos, hogy ez egy tulajdonképpen alulszabályozatlan terület, mert hogy vagy alulszabályozott terület, hiszen az a döntése a pártoknak is a saját döntésük, hogy ezt belül megversenyeztetik vagy sem, egy jelöltet indítanak, vagy a párton belül csinálnak kvázi előválasztást, mint ahogy most az Európai Néppárt megtette, és azért egy bizonyos részben ez a politikai helyzet mindenkori körülményeitől függ, hogy az állam és kormányfők ebből mit fognak elfogadni.
Mennyiben változhat meg az Európai Bizottság munkája, ha a testület vezetését a bajor kereszténydemokrata politikus veszi majd át, a szintén néppárti Jean-Claude Junckertől jövő év végén? Mit lehet sejteni, mit lehet gondolni erről?
Ha végignézünk az Európai Bizottsági elnökök hagyatékán, vagy projektjein, amiket futtatak, akkor látszik, hogy elég nagy a mozgástér. Tehát egy Juncker bizottságot meg tudunk különböztetni egy Barroso bizottságtól, ahogy a korábbi Delors emlékeket még 20-30 év után is felidézzük. Tehát azért nagyon karakteres a bizottsági elnök pozíciója. Egész biztos, hogy a bizottság jogosítványai nem csökkennek, hiszen az intézményközi háborúban ők ugyanúgy részt vesznek, és a maguk módján igyekeznek nagyobb nyomot hagyni az Európai Unió működésén. Ebből a szempontból az, hogy 50 év után adott esetben újra egy német kerülhet az Európai Bizottság élére, ez mindenképpen történelmi tény. Tehát, hogyha ez így alakul, és azért itt a hát azt még húzzuk alá, akkor azért Németország számára ez egy nagyon közvetlen és új átalakulást az európai struktúrák működtetésében. Tehát eddig még mondjuk az Eurócsoport elnökségét sem vitték a németek, vagy az Európai Bank elnöksége is most éppen ugye olasz kezekben van, és úgy tűnik, hogy lehet, hogy utána is déli kezekben marad. Tehát azért ez egy kritikus kérdés, hogy a németek mikor, hol merik megmutatni, hogy már pedig egy intézmény irányítását azt ők felvállalják.
És lehet azt sejteni, hogy Manfred Weber milyen típusú, milyen karakterű Európai Bizottságot szeretne? Vagy az majd a következő hónapokban derül ki, amikor ismerteti az elképzeléseit, vagy akár a vitán elmondja?
Ugye egyrészt nyilván fogunk tőle hallani elképzeléseket. Ugye két jelszót hallunk tőle, a polgárközeli Európa, azért igazán túl sok újdonság nincsen, tehát ezt nagyon sok jelölt nagyon sokszor elmondta már, illetve a hídépítés, tehát az, hogy a polgárok felé is, és azt gondolom, hogy ez a hídépítés azért egy másik szinten is számít, tehát hogy a néppártot egyébként már csak a politikai szükségletek miatt is megpróbálja egy olyan helyre vinni középre, ahol képes lehet adott esetben majd olyan frakciókkal is együttműködni, akikkel eddig nem kellett, mondjuk tőle jobbra ülő frakciókkal, vagy a középső részen ülő frakciókban is egyre nagyobb koalíciókat kell építeni, hiszen várhatólag ezek egyre kisebb létszámú pártcsoportok lesznek. Tehát szükség lesz egy hídépítő szerepre. Ezt a bizottságból nyilván egy fokkal magasabb szinten kell majd űzni, mint a parlamenti napi politizálásban, és azért nem kis részben függ majd az ő karaktere és mozgástere leginkább attól, hogy kiket jelölnek neki a bizottsági munkatársai jól, tehát milyen biztosokat fognak a tagállamok jelölni és delegálni.
Viszont neki van joga hogy úgy mondjam, változást kérni, vagy legalábbis azt kérni egy tagállamtól, hogy ha lehet, akkor mást jelöljön. Volt erre precedens?
Volt erre precedens, a parlament is beleszólt ebbe, ugye Kovács László tárcát váltott, tehát azért bőven ebben a történetben is nagyon sok a politikai alkú lehetősége, és nyilván, hogyha egy Németország mögötte áll, és majd esetleg egy stabil kancellárt látnak mögötte, és hogy ezt Angela Merkelnek hívják, mondjuk másnak, azt majd meglátjuk, de a választás utáni időszakban, amikor ez az alkudozás megy, nyilván innentől kezdve Németország súlya is akár megjelenhet ebben a történetben.
Viszont ebben az esetben nem lesz mindegy, hogy a 28, illetve már csak 27 tagállamból hány néppárti vezetésű, hány szocialista vezetésű, vagy hány egyéb vezetésű lesz, hiszen hát mindegyik ország a magához politikailag közelebb álló embert jelöli biztosnak. Vagyis az is elképzelhető, hogy Jean-Claude Juncker egy olyan bizottságot kell, hogy vezessen, amelyben többségben lesz a nem az ő pártcsaládját képviselő biztosok
köre. Weber bizottságában?
Weber, majd? Igen.
Hát, hogy májusig még azért van fél évünk, tehát ezt mindig óvatosan kell kezelni. Önmagában azt látjuk, hogy ennek a kérdésnek a jelentősége tagállami fővárosokból nézve lehet, hogy nagyobb, mint amennyire Brüsszelből nézve a valóságban. Van egyfajta óvasztó tégely, és ezt ugye időnként negatív kritikaként fogalmazzák, meg időnként pozitív kritikaként, de ne felejtsük el, hogy az egyébként CSU-ból, tehát a bajor keresztény demokratáktól érkező Weber kiáll többé-kevésbé a merkeli vonal mellett, és egy egészen más migrációs politikát hangsúlyoz, akár a kvótarendszerrel egyetemben, mint amit egyébként az otthoni anyapártja vitt a migrációs válság alatt. Tehát ilyen szempontból azért Brüsszelben a kompromisszumkeresés az a pártcsaládokat egyébként az eredeti alapítóatyák elképzelései szerint picit vissza tudja szorítani, miközben nyilvánvalóan a tagállami érdekeket egyébként pártszintől függetlenül is időnként a biztosok kőkeményen megpróbálják érvényesíteni.
És visszatérve Helsinkiben, a jogállamiság kérdésével foglalkozó határozattervezet is a testület előtt volt, amiből magyar kérések került ki a liberális demokrácia értékeire való hivatkozás, és bele a keresztény demokrácia értékei, mondta Deutsch Tamás Helsinkiben. Mennyire elős politikai üzenet ez az állásfoglalás, illetve az ülés egyéb dokumentumai mennyire tekinthetők erős politikai állásfoglalásnak?
Most megkérdezhetnénk, hogy vajon hány hallgató olvasta ezt az interneten, ezt az állásfoglalást. Az európai parlamenti képviselők, és így, hogy én is dolgoztam kint ugyan jó pár ciklussal ezelőtt, de nyilván szeretik azt gondolni, hogy ezek nagyon trendi dokumentumok és fontosak. Ezek a párton belüli pozíciók mindenkori felmérésére szolgálnak. Másodszorban persze fogyasztásra is, hogy parlamenti választás idején tájékozódjunk, de azért nem szabad túlbecsülni ezeknek a jelentőségét. Ez egy óriási szimbolikus csata volt most. Tehát az, hogy a Fidesz ezt el tudta érni, az nagyon jól mutatja a Sargentini utáni helyzetet, hogy az Európai Néppárt már semmilyen módon, főleg a weberi vezetés alatt nem kíván további konfrontációt a Fidesz-szel, kizárásról nincsen szó.
És akkor jön a következő kérdés, ami, mint említette, bevallom őszintén, én sem olvastam el minden részletét ennek a tervezetnek, hogy milyen jelentősége, vagy egyáltalán milyen feladata, szerepe van az EPP-nek, mit kell ez alatt a pártcsalád alatt érteni, mi a feladata, mit kell, hogy ő szervezzen, csináljon, mi az az EPP tulajdonképpen?
Az Európai Parlament nagyon máshogy működik, mint a nemzeti parlamentek. Tehát ugye eddig 751 képviselő volt, most 2019-től ez a britek kilépése miatt 705-re csökken. És itt úgy kéne elképzelni, mintha ez egy olyan szövetségi parlament lenne, ahol még egy szint van a működésben. Tehát nem elég az, hogy ugye parlamentben vannak szakbizottságok, de úgy kell elképzelnünk, hogy a szakbizottságokat a nagy pártok leképzik saját magukon belül. Tehát nem csak a szakbizottság találkozik, mondjuk környezetvédelmi vagy külügyi, ahol bentül a szocialista, néppárti, északi kommunista és jobboldali radikális, mindenki ott van, hanem mondjuk az Európai Parlament olyan képviselői, akik tagjai a Környezetvédelmi Bizottságnak, ők külön is egyeztetnek, és ez a parlament munkarendjében egy külön hetet jelent, amikor olyan frakció tevékenységek zajlanak, ami alapjaiban a szakbizottsági munka előkészítése a párt szintjén. És ilyenkor koordinálnak a tagállamok egymás között, tehát a magyar delegáció a néppártban, ez a Fidesz, ugye régebben az MDF is itt volt, vagy pedig ugyanúgy a hollandokkal vagy másokkal meg tudják beszélni, hogy mit képviseljenek majd a szakbizottsági ülésen magán. És azt kell látni, hogy ebben a parlamentben alapvetően szakbizottsági szinten zajlik a vita nagyobb része, és ami plenárisra kimegy, az már úgy megy ki, hogy kész van róla a nemzetközi, illetve pártpolitikai, pártközi alkú. Tehát a strasbourgi szavazások ezért is egy egészen más típusú szavazást jelentenek. Ugye itt egy órára be vannak írva, és akkor tényleg egy órán keresztül szavaznak a képviselők. Tehát nem azt kell elképzelni, mint a nemzeti parlamentekben, ahol hosszú vita és izzadságos munka után végül is megnyomják a gombot.
És hát azt is nagyon sokszor elmondták már az EPP-ről, hogy igencsak színes párcsalád. Vannak benne középen, és vannak jobb oldalon, vagy jobban a jobb oldalon álló pártok is, vagyis kifejezetten talán színesebb, mint a szocialisták frakciója.
Abszolút, és azzal, hogy ugye Európában és Nyugat-Európában különösen megfigyelhetjük most a közép-jobb pártok megerősödését, ezzel párhuzamosan pedig a balnak a gyengülését, jól mutatja az EPP-ben is ezt a sokszínűséget az, hogy a volt finn miniszterelnök volt az ellenjelöltje Manfred Webernek. Tehát gyakorlatilag az északi liberális konzervatív megközelítés, talán Magyarországon így címkézhetnénk, az, amit a finn volt miniszterelnök és külügyminiszter képviselt, míg abszolút egy bajor keresztény demokrata vonalat látunk Webertől, és emellett még egyébként ugye hát itt tényleg a spanyoloktól portugálokon át gondoljuk el a politikai kultúrák találkozását, tehát még hogyha azonos szavak is szerepelnek a pártok nevében, még ez sincs így, akkor is egy nagyon színes társaság, és annyira színes, hogy emellett még elfér ugye két-három olyan radikálisabb frakció, akik aztán még külön más dolgokat gondolnak a jobb oldal szélén arról, hogy Európának mivel kéne foglalkoznia.
Akkor tulajdonképpen ezek a pártcsaládok egyfajta szervezők, egyfajta program meghatározók, de nem feltétlenül szólnak bele abba, hogy egyik párt, másik párt mit képvisel, mit csinál, hanem tulajdonképpen az ő feladatuk az, hogy összehozzák tárgyalóasztalhoz hozzák ezeket a pártokat.
Így van, tehát ha optimistán fogjuk fel, akkor koordinációs felületek vagy platformok arra, hogy ezek a különböző tagállamokból érkező magukat konzervatívnak tekintő, de tökéletesen más politikai szocializációval rendelkező emberek beszélgessenek és hozzanak döntést olyan ügyekről, ami végeredményben mindannyiunk életét befolyásolni fogja Portugáliától Helsinkiig. Tehát ez a működés alapelve, és ez többnyire megy is. Ugye alapvetően van egy néppárti álláspont mindig, vagy ez akár szocialista, vagy bármilyen frakciónak megvan az álláspontja egy szavazáshoz, de le lehet térni. És itt a frakció fegyelemben vannak különbségek egyébként, határozott és markáns különbségek a pártok között, és ebben a néppárt egyébként kifejezetten jól szerepel, tehát alapvetően megvan egy frakció fegyelem, és amikor valaki ki szeretne szavazni, akkor ezt a maguk módján belül azért kommunikálják is a felek.
Orbán Viktor a kongresszuson elmondott beszédében kritikát is fogalmazott meg az EPP-vel szemben. Azt mondta, a párt világmegváltó ideológiák helyett két lábbal állt a földön, de mára ez a helyzet megváltozott. Hozzátette, hogy az elmúlt 5 évben az EPP adta Európa vezetését, ezért vállalni kell a felelősséget azért, hogy az angolokat nem tudtuk belül, a migránsokat pedig nem tudtuk kívül tartani Európán. 2011-ben még 16 országban adták az államfőt, pontosabban a kormányfőt, pedig már csak 6-ban. Kinek szólt, vagy kinek szólhatott ez a kritika?
Azt hiszem, hogy több címzetje is lehet a kritikának. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a néppárton belülről is nagyon erős kritikát kapott a Fidesz, és nem csak a szargentini jelentés megszavazásakor, hanem hagyományosan megvannak azok a belső ellenfelek a pártnak a liberális konzervatív középre húzó vonulata, akik mindig is kritizálták a Fidesz, nem csak most, hanem már a korábbi időszakban is, és mostanra egyre élesebben. Tehát van ennek egyfelől egy belső jelzésértéke. Másfelől nyilván Orbán Viktor is viszi a maga európai parlamenti választási kampányát a magyar polgárok felé, ahol a keresztény demokrácia szót elkezdte használni. A harmadrészt pedig látjuk megjelenni a klasszikus üzeneteket is.
Mennyire lehet vonzó jelölt Manfred Weber az EP választásokon az uniós polgároknak, hiszen pártja a CSU az október közepén tartott bajorországi tartományi törvényhozási választások kicsit több mint 10% ponttal gyengült meg, már így is az első helyen végzett 37,2%-kal, de mégis 1950 óta ez a leggyengébb eredménye a CSU-nak, és hát koalíciós partnert kellett bevonni. Szóval mennyire lehet vonzó Manfred Weber?
Ugye a kérdés az, hogy működik-e a Spitzenkandidát rendszer, és erre azért nem lehet határozott igennel válaszolni. Tehát az európai polgárok egyelőre nem azért tördelik a kezüket, hogy akkor Weber lesz a bizottsági elnök, vagy pedig Franz Timmermans, hanem továbbra is alapvetően nemzeti témák fogják ezt meghatározni, továbbra is alapvetően az aktuál minden tagországban az aktuális kormányzatról szóló döntésnek is lehet tekinteni az európai parlamenti választást, és valószínűleg így ezek után a prioritások után jöhet majd valahol az, hogy egyébként mit mond az Európai Néppárt, mit képvisel, és egyébként meg lehet nézni a jelöltjét, hogy az kicsoda, micsoda, és akkor megpróbálhatják majd a választók elhelyezni Bajorországot ezen a politikai térképen, de ez azt hiszem, hogy a finomság része ennek a dolognak.
Vagyis akkor a második alkalommal még a csúcsjelölt nem feltétlenül határozza meg az egész szavazást, mert hogy ugye az lenne a cél, vagy legalábbis azt a célt tűzték ki, hogy néhány választás után számítson az, hogy ki lesz az Európai Bizottság elnöke. Tulajdonképpen az emberek az Európai Bizottság elnökére is szavazzanak az EP választáson, ne csak a saját nemzeti politikusaikra.
Ugye ezt a kérdést úgy is feltehetjük, hogy mondjuk egy olasznak, spanyolnak, magyarnak a Weber az nem biztos, hogy a bajor CSU-t jelenti, hanem Németországot. Tehát, hogy német elnöke legyen az Európai Bizottságnak, vagy spanyol, vagy portugál. Tehát azt hiszem, hogy az első kérdés az még mindig nemzeti alapon fogja ezt eldönteni, és onnantól lehet még esetleg mélyebbre menni, de ez a kisebb részt fogja jelenteni a választói kutakodások között.
Német laphírek szerint a Die Zeit írta, hogy 10 év után hamarosan távozik, vagy távozhat a CSU éléről Horst Seehofer, már azt találgatják, hogy ki lehet az utódja, és szóba került Manfred Weber is. Kizárná egymást a két poszt, a pártelnöki és a bizottsági elnöki pozíció? Az egyiket ugye novemberben, a másikat ugye decemberben szavazzák meg.
Alapvetően minden józan ész azt mondaná, hogy ez kizárja egymást, már csak az elvégzendő munka mennyisége miatt is. Tehát egyszerűen van mit dolgozni a CSU bajorországi állásain is, és bőven van mit dolgozni európai elnökként is, tehát nem hiszem, hogy egyáltalán ez reálisan szóba jön. Ugye az a kérdés, amit az elején boncolgattunk, hogy Weber nem biztos, hogy attól, hogy spitzenkandidát még lesz egy jó EPP választási eredmény esetében is Európai Bizottsági elnök, ez biztosíthat számára menekülési útvonalat, amennyiben egyébként haza akar térni, hiszen még akár a Alexander Stubb is lehet mondjuk külügyi főképviselő vagy bármi egyéb azok után, hogyha betette a nevét ebbe a kalapba, hogy akár Európai Bizottsági elnök lehessen.
És hogyha mondjuk ő jelölt, vagy szóba kerül, mint jelölt, az erősítheti akár a pozícióját Németországban, vagy az EP-ben, vagy akár az egész Európai Unióban?
Ezt nem tudjuk, hogy a CSU-ban a játszmáknál kinek van arra szüksége, hogy legyen egy ilyen név is esetleg a kalapban, tehát azért ennek nyilván komoly belpolitikai jelentősége is lehet. Lehetnek olyan finom körök, ahol számít az, hogy ő akár méltó lehet arra a pozícióra is, és komolyan veszik a saját pártjában, vagy a saját pártja nem távolodik el tőle, hiszen azért nem mindig egyeztek meg az álláspontok. De ezek megint olyan dolgok, amik azért a szavazók többségét egyébként nem biztos, hogy alapvetően motiválják vagy demotiválják.
A CSU élén a személycserét azzal indokolták, mert hogy a CSU élén viszont úgy tűnik, hogy biztos, hogy lesz személycsere. Angela Merkel decemberben, pontosabban ugye, bocsánat, összekevertem, hogy a CSU élén várható személycserét azzal indokolták, hogy Angela Merkel decemberben már nem fogja megpályázni az elnöki posztot a CDU, vagyis a Keresztény Demokrata Unió élén. Mit jelent ez a német és az uniós politikára, hogy Angela Merkel az elnöki posztról legalábbis biztosan távozik, vagy biztosan távozhat decemberben?
Ezzel forgatókönyvek sokaságát nyitjuk meg ezzel a kérdéssel, csak hogy a spektrumot felvázoljam, tehát ha Merkel pozíciója ezzel a kvázi távozásával a párt éléről tovább gyengül kancellárként, az nehezítheti a szocialistákkal való frakció összetartásának a képességét. Ha pedig ez nehezül, a szocialistáknak egyébként amúgy is sokkal nagyobb, erősebb a belső ellenállása a GroKo-val, tehát a nagy koalícióval szemben, mert az ifjúsági tagozat sokkal határozottabban szeretne már ebből régóta kiszállni, meg se alakították volna. Tehát még akár szét is eshet a koalíció, ami egy gyenge, vagy egy Merkel utáni időszakot hozhat el. Ugye ez a spektrum egyik vége. A másik vége az, hogy mondjuk megpróbálják még Merkel-el elvitetni a CDU részéről azokat a gondokat, amiket kvázi az ő számlájára írnak, vagy szeretnének írni, és csak azután fogják majd a 2021-es németországi parlamenti választások megfelelő időzítésével nyilván ezelőtt még a választási kampányra megtalálni azt, hogy ugye amit akár decemberben eldöntetnek, hogy ki az, akit felépítenek emellett párhuzamosan. Ez a párhuzamos építkezés azért így 2018 és 21 között nagyon hosszú, tehát valószínűleg azért Merkelnek nem lesz könnyű egy mellett zajló építkezés mellett kancellárnak maradni.
Ez azt is jelenteni, hogy Merkel távozik a kancellári posztról is, vagy távozhat a belátható időn belül, hónapokon belül, vagy akár néhány, akár egy éven belül? Mármint az, hogy ugye ő távozik a pártelnöki posztról is, és hát ez megnehezítheti, mint mondta, nagyon a munkáját.
Megnehezítheti a munkáját, ugye láttuk, hogy a CDU-nak a Bundestagbeli frakcióvezetőjénél is kvázi belső puccs történt, tehát nem Merkel jelöltjét választották meg. Tehát ilyen szempontból azért érik a CDU-n belül is egy organikus váltás, és ez egyébként egy teljesen normális folyamat a kancellár negyedik ciklusában. Tehát, hogy most ezt ne úgy vegyük, hogy Merkel ellen hirtelen puccs alakult, hanem zajlik egy váltás, amiben úgy tűnik, hogy Merkel decemberre vonatkozó döntése együttműködést mutat. Tehát a Angela Merkel ebben nem fog ellenállni, nem akar egy utolsó nagy hattyúdalt énekelni, hanem együttműködik abban, hogy ez a váltás le tudjon menni. És itt egy alapvető stratégiai döntés lesz az, amit most felvetett, hogy vajon érdemes-e a választás előtt egy új kancellárt betenni. Ezzel az ismertsége nyilván nagyot nőhet. A kérdés az, hogy a mindenkori politikai szituáció több pozitívumot tud-e majd csatolni egy adott esetben másik néven ismert CDU-s kancellárhoz, és ezzel nyerhetik-e meg a választást, vagy pedig annyira nehézkes lesz a politikai helyzet, mondjuk akár az SPD-vel ez a nagy koalíció felbomlik, hogyha egy olyan új kancellárt tesznek be, aki nem hajlandó ezzel együttműködni, és akkor kisebbségi kormány előrehozott választások. Tehát, hogy belemennek-e egy ilyen helyzetbe, ezek azért nagyon nehéz döntések lesznek.
Hónapokkal a választás előtt, és ugye még szó sincs arról, hogy Angela Merkel, mint kancellár távozna, de mégis ki lehet utána, ki és mi jöhet utána? Sejthető-e már?
Ugye a leg inkább középen álló jelölt Merz, alapvetően van a Merkel utódjának számító nőjelölt Annegréta, illetve van egy nagyon klasszikus konzervatív jelölt is, és Merz, aki bedobta szintén a sapkáját ebbe a ringbe, tűnik a leginkább befutónak azzal, hogy ő középen van. Tehát a CDU számára azért a merkeli úton maradni nem látszik, hogy ezt a döntést szívesen meghoznák. Itt egyébként szintén az ifjúsági tagozata a CDU-nak azért érzi Merkel által okozott gyengeségeket és hiányosságokat, veszteségeket. Míg az AfD-vel való küzdelem sem biztos, hogy eljutott addig a szintig, hogy egyébként egy további jobbratolódást azt a párt most akarna elvégezni. Tehát ebből a szempontból egy Merz vagy Merz típusú jelölt majd a későbbiekben lehet az, aki egy, mondjuk ha a CDU-nak lesz következő kancellárja, akkor ilyen irányba megy tovább.
És vajon az hogy változtathatja meg Németország európai pozícióit, illetve Németország viszonyát az Európai Unióhoz, illetve az egész európai projekthez?
Ugye ez egy picit olyan dolog, mint amikor...
Mennyire beágyazott a német politikában az európai politika?
Hát a német politikában máshogy van beágyazva, mint a német lakosságnál. Ugye, és itt innen indul a probléma. Tehát gondoljunk csak vissza, hogy az AfD is egy euróellenes projektként alakult meg. Abban az országban, aki az euróból egyébként a legtöbbet profitálja. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz bármit racionálisan magyarázni, hiszen nyilvánvalóan a exportorientált német gazdaságnak az egész európai holdudvar alapvetően fontos és szükséges, ebben a visegrádiak amúgy is kiemelkednek. Tehát ez nekünk is egy fontos dolog, hogy a németek ezt ne engedjék el. Az is fontos lenne, hogy Németország valamilyen módon nem annyira velünk áll most elsősorban hadban, bármennyire is néha ez látszik, hanem a déli államokkal van egy nagyon komoly csata abban, hogy hogyan lehet az eurónak külön költségvetést ugye a makroni vonalon, vagy pedig valamilyen egységes emelt költségvetést megteremteni. Ez az, amiben majd stratégiai döntéseket kell hozniuk, és itt ez kritikus lesz, hogy az AfD hangos és a Bundestag által felhangosított kritikája a kommentjei mellett vajon meddig mernek elmenni, még akkor is, hogyha egyébként az ipari érdekek, a CDU hagyományos támogatói ezt megkívánják, vagy megkívánnák.
Az Aréna mai vendége Feledi Botond külpolitikai elemző, a hírek után folytatjuk.